If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead. Sziasztok, ez itt a Szellemes Lányok Podcast.
Megrögzött olvasó vagy, aki fallja a könyveket és nem fél a spoilerektől?
Vagy már az is csoda, ha egy év alatt 100 oldalt elolvasol?
Bármelyik is igaz rád, jó helyen jársz!
Szót ejtünk örök kedvencekről,
aktuális olvasmányokról,
és mindenféle könyvekhez kapcsolódó témáról.
Én Mara vagyok,
én pedig Eszter.
Vagyis a Szellemes Lányok.
Ma Böszörményi Gyula Lányrablás Budapesten című művéről lesz szó, ami az Ambrózi Báró esetei sorozat első kötete. Te olvastál ezen kívül többet?
Böszörményitől?
Aha.
Nem, nekem ez volt az első könyvem tőle. Te olvastál már tőle?
Nem, nekem is ez volt az
első. Akkor végül is teljesen új tapasztalásba vágtunk bele.
És igazából, ahogy elnéztem a Molyan, az egyik legsikeresebb magyar regényről van szó. Ezen a napon, amikor felvesszük, a Molyan 992 ember kedvencelte, 1139 várólistán van, és 1165 kívánságlistán van. Ami azért elképesztő számok. Storytime Challenge.
Ahol megkíséreljük 60 másodperc alatt összefoglalni, hogy miről szól a könyv.
Indítom az órát. A történet Hangai Emmáról szól, vagyis itt vele indul, aki egy marosvásárhelyi lány, és épp Budapestre érkezik, hogy saját szemével lássa, hogy a Millennium kapcsán milyen események vannak, miket rendezett az ország. És egy kicsit sajnos kellemetlenül végződik a kalandja, mert elrabolják, és itt már rögtön értelmet is kap a könyv címe. A történetünk nagy része 4 évvel később játszódik, amikor Emma húga Emília, azaz Mili, szintén Budapest érkezik, mert szeretné kideríteni, hogy mi történt a nővérével. A nénikénél száll meg, ahol korábban Emma is, de az a matróna az nem túl kedves vele, szinte rabként tartja a lakásba. És Mili megszökik, találkozik egy ismerősével, és mikor visszamegy a lakásban, néni az öreg hölgyet holtan találja. És így is innen indul a kalamajka, ez az egész helyzet, ami során megismerkedik Ambrózi Richarddal, amivel még hívják, aki egy ilyen hobbi detektívként tengeti unalmas úr életét, és hát kb. Ennyi.
Igen, amúgy Richard, Ambrózi Ricsi.
Ricsi.
Jó volt, nagyon izgalmas volt, köszönöm.
Köszönöm.
Na jó, akkor elkezdtem. Szóval első Ferenc József uralkodása idején vagyunk, amikor Hangai Emma Budapestre érkezik, pontosan Marosvásárhelyről, és egyszer csak elrabolják, egyáltalán nem tudni, ki tette, de az biztos, hogy az unokatestvérének a mocskos keze az benne van a sztoriban, ez szinte 100%. És akkor 4 évvel később, ez már az 1900-as évek eleje, a húga, Hangai Emília, azaz Mili, is felutazik Budapestre, és ugye a rokonainál, hiszem az unokatestvérésen nagy nénnyel, vagy valahogy így, náluk száll meg, és elkezd nyomozni a saját szakállára, hogy vajon mi történhetett a nővérével, mert egyáltalán nincs róla információk. Egy táviratot kaptak, ami az eltűnése után másfél évvel küldött, de ez most került napvilágra 4 évvel később, és ebben a nyomozásban nem jó szívvel, de segít neki Ambrózi Báró. Ennyi.
Az unoka testvérének mocskos keze benne van, ez tuti. Imádtam.
Úgyhogy ez a sztori.
Ez a sztori. Szűkszavúak vagyunk, amit mondjuk Böszörményiről nem lehet elmondani.
Mindjárt jön a lájkoljuk. De amikor elkezdtük olvasni, akkor én az első fejezetnél ott egy kicsit megkötöttem már az első oldalon, hogy tényleg minden bútorról és minden egyes porszemről leírást kapunk, és egy kicsit megijedtem, hogy ez végig ilyen lesz. De aztán ezt az első fejezet után elhagyta, vagy tényleg? Úgy éreztem, hogy nem. Én úgy éreztem, hogy ott már oldódott, de lehet, hogy abból fakad az egész, hogy én már nem. Az ő szemszögénél szenvedtem végig. Uh-huh. És Milinél voltak az izgalmasabb jelenetek, a pörgés, és az övét szerettem.
Hát lehet, de ott is tele volt leírása egyébként.
Tele, csak hogy az Emmánál még maga az Emma sem volt nekem izgalmas.
Uh-huh. Hát nem.
És ez nagyon nehezített a kettőnk közös történetét.
Lájkoljuk!
Minden, amit szerettünk a könyvben. Ami nekem nagyon-nagyon tetszett, és ide az első helyre is soroltam, az, hogy az egész könyv egy élő történelem. Annak ellenére, hogy sok volt a leírás, meg néha nagyon részletes. Tényleg olyan volt, mintha én is, hát nem csak az, hogy Budapesten sétálnék, mert minden nap sétálok Budapesten, hanem hogy el tudtam képzelni, milyen volt az 1900-as években. És hogy például, hogy Mili is Jászai Mari utazik Pestre egy vonaton, szóval, hogy ez itt nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy az élő történelem így megelevenedett.
Az nekem is nagyon tetszett, hogy tele volt ilyen korabeli eseményekkel, meg személyekkel. Bár néha így átcsapott húzásba a leírás során, tehát nem volt még természetes, hogy csinálta, de egyébként ez az erőfeszítés, meg az a kutató munka, ami e mögött van, azért az dicséretre méltó. Mert igazából egy élő történelem könyv, de abban az értelemben is, hogy nekem én azt értem meg, hogy nem olvasmányos részben ettől se. De közben tök jó volt valamennyire kontextusba helyezve az egész, mondjuk a század, előző századforduló magyar történelme.
Igen, meg ugye itt nagyon fontos, hogy ez a sorozat nagyon sok részből áll, és valószínűleg, hát még nem olvastuk a többit, de simán lehet, hogy az első ilyen úgymond világbemutatás, és a többinél már pörgősebb esetleg. De
Hát,
ez most csak tipp.
én ezt nem fogom kideríteni. A legfontosabb kérdés a lájkoljukban, hogy ki a kedvenc karaktered?
Nekem Ambrózi Richárd. És tudom, hogy néha ellenszenves, meg nagyképű, meg mintha ő tenne szívességet Milinek, ami így is volt, de hogy én egy kicsit, vagy lehet, hogy én látok bele, és ez már megint a romantikus lelkem miatt van, de én a sorok mögé látok, és én úgy éreztem, hogy az ő karaktere sokkal több, és hogy pont attól éreztem meg, hogy ilyen tartózkodó volt, hogy ez nekem pont azt mutatta, hogy ott van benne több, és így lehet mögé látni, és ilyen nagyon apró mondatokkal lehetett találkozni, ami arra utalt, hogy nyitott a Mili felé, meg hogy a végén, hogy segített neki, és hogy ezekből nekem egyébként az jött le, hogy érdeklődik a lány iránt, csak volt valami a múltjában, ami majd gondolom később kiderül, mert ebben részben nem derült ki, és hogy ez majd mindenre magyarázatot fog adni, úgyhogy én éreztem benne egy ilyen kis feszültséget, ami így ott volt a sorok mögött.
Mondjuk, hogy ő a tipikus romantikus műfaj főhőse, a szűkszavú, nemes lelkű, nemes, aki mindig stabil, mindig a jó oldalon áll, mindig segíti a főhősünket, de igazából nem nagyon volt neki karaktere. Lehet, hogy tényleg majd lesz, de hogy én azt értem meg, hogy senki nincs igazán kidolgozva. Mert hogy a tájleírás, meg a tárgy leírások elvitték az írónak az erejét, szerintem a karakter kidolgozástól. Viszont Richard tényleg kapott, úgymond múltat, mert ugye fel volt sorolva egy csomó nyomozása a múltból. Nem tudom, volt valami podmaniszki tervrajzellopás, erre emlékszem. Meg valami, nem tudom, hajcsavarós mészáros esete, de már nem tudom pontosan, hogy...
Nagyon furcsa gyilkosok voltak.
Igen, de ez tök jó
Nagyon
volt.
furcsa.
Úgyhogy végül is, ja, hát ha valakit lehet kedvelni, talán ő. A Mili nekem nagyon csitri volt, és olyan...
Én úgy éreztem amúgy, hogy a körülmények tették csitrivé, mert ő tök felnőttes volt, és igen, jó 17 éves, de ha nem hangsúlyozzák ki minden oldalon, hogy 17 éves, amit nem is helyesen, mert amúgy mindig a Richard is azt mondta neki, 16 éves, de nem 16, hanem 17. Szóval, hogy mintha próbálta volna ő is lefele kerekíteni, hogy fiatalabb, miközben ő már mindjárt nő, de ezt is éreztem benne, és én úgy gondolom, hogy elég élet volt, csak mindig így visszanyomták, hogy hát te még túl fiatal vagy itt bármihez.
Hát lehet. Meg a nők mindig a gyenge nem, ebben a korban különösen. De az volt a baj, hogy én szeretem az erős női főhősöket, Mili is az akart lenni, meg Emma is az akart lenni, mert ezek a csajok nem a sápítozó, hullafehér, elájul egy kis ijegységtől típusok, de hogy közben ez valahogy mégse. Még nem elevenedtek meg, kicsit engem ez zavar. Na de ez a lájkoljuk, úgyhogy mondok olyat, amit tetszett. Volt olyan párbeszéd, most nem idézem fel, de hogy Richard és Mili között ilyen kis csipkelődős, majdnem flörtölésnek nevezhető, és egyébként ezek jók voltak, amikor volt ilyen, az tetszett. Az is ilyen
Igen,
tipikus
én nagyon
elem.
éreztem bennük ezt a romantikus feszülést, de nagyon lighty volt. Nagyon lighty volt, de valahogy ott volt végig. Úgyhogy így lapoztam, nem úgy lapoztam, hogy össze-vissza lapozgattam, hanem úgy olvastam azt, hogy na, na most talán, na most, és még nem elég, hogy függő véget kapunk, de hogy még semmi nem történt azon kívül, hogy a sorok mögött megbújhat valami, de érzem, hogy majd lesz ott
Ezekben lesz egy pár, nagyon gyanús, nem? A
Hát most
bárom, és a
őszintén,
nem
a végén annyira felidegesítettem, amikor elolvastam, hogy utána a molyon kutató munkát végeztem, úgyhogy tudom, hogy
Igen.
mitől fog történni, mert le kellett olvasnom a fülszövegeket, mert nem bírtam
Jó.
addig megnyugodni.
Akkor ezt most mondd el nekem, és aki nem akarja hallani, az ugorjon előre fél percet. Most gyorsan hozzad be.
Szóval össze fognak házasodni, de majd csak 4 rész múlva kb.
Ja, hogy eddig húzzák. Jó, mondjuk lehetett érezni a harmóniát közöttük, szóval így meg, vagy
Persze,
megköveteli a műfaj, hogy ezek összejöjjenek. Lehet, hogy azért nem akarták, mert még milli fiatal, és egy 17 éves lány, ne egy 30-valahány éves. Bár abban a korban ez annyira
Hát de
amúgy
mi
nem...
1900-es években tök tipikus volt, hogy egy ilyen fiatal lányt egy 30-as csávó veszel a fasziknál, ez normális volt.
Igen.
Vagy 30-as, ami
Igen.
nem házas.
Igen.
Na, hát ezt mondom.
Én azt szeretném
Teljesen
majd nagyon
jó.
megtudni, hogy miért fél karja van. Ez itt még nem derült ki.
Ez is izgalmas sztori lehet.
És szerintem az tök érdekes, hogy adott neki egy ilyen testi hibát. Amit érdekes, hogy Millie rögtön fel se
nagy
fedez.
Hátrány. Igen. Mert nem azt nézi. Jobb, mint ha a lába hiányozna.
Legalábbis kevésbé feltűnő.
Hát legalább tud menni. Meg van egy jó botja.
Ez igaz. Na igen. Szóval... Tehát, hogy a millenniummal indul, és hogy, tehát, hogy ez ugyanolyan, ahogy te mondtad a történet, hogy egy izgalmas történelmi hátteret ad neki. Jó, az, hogy leírások milyenek voltak, most már igyekszem felretenni, de tetszett, hogy mondtad, hogy a műcsarnok most épült, most azt mennyitó, meg hogy azt hiszem a Vajdahunyadvára is akkor volt, nem ott a városligetben ott lötyögtek. Meg föld alatti, meg feszti körkép, és ez jó volt így összerakva. Meg hogy izé megállt a kocsi, mert jött Ferenc József, és nem ismerte meg Ferenc Józsefet, Emma. Végülis amúgy voltak ennek rohadt jó részei, csak az összkép nem tetszett. De a feszti körkép tetszik.
Az összkép nem, de a feszti az igen.
Neked mi volt még lájkoljuk?
Én a fiam megszólítást, tehát azon annyit nevettem. Mert hogy manapság ez nagyon életidegen, de nekem még szerintem a nagyszüleim vagy dédszüleim még használják meg gyerekkorunkban. Amikor fiam, és ez olyan, hát emlékeket ébresztett fel, úgyhogy ez tetszett.
Van egy régi film, magyar film, az a címe, hogy Otello Gyulaházán, ami egy színházi társulatról szól, akik gyulaházi színházba az Otellót akarják színre vinni, és ott van az, hogy a nagy férfi, nagy színész, aki az ikonikus sztárja a városnak, annak egy nagyon fiatal színésznő a felesége egyébként, Básti Lajos játsz az idősebb színészt, az érett színészt, és a fiatal Törőcsik Maria feleséget. És érdekes, hogy ő, mint férj, a feleséget, aki mondjuk 15-20 éve fiatalabb nála, mindig fiamnak nevezi. És ezen mindig megállok. De amúgy már láttam 50-szer a filmet, mert imádom. De a fiam az mindig működött, mint megszólítás. Igen.
Igen.
De szerintem jó. Tehát hogy közben meg egy kort idéz.
Igen.
Tetszett, amikor még az elején a nagynéni megjegyzi Millinek, hogy hozzá ne érjen, mert itt Pesten nem szokás egymást tapogatni. Vicces volt.
Pesti előkelőségek.
Igen, de ez is tök jó. Tehát, na, megvan a kedvenc karakterem, a nagynéni, akit kinyírnak.
Jaj, Jézusom. Pont ő.
De ne, na jó, akkor szóval neki legalább volt karaktere. Borzalmas
biztos,
volt.
Egy banya volt.
De igen, de ő ki volt dolga. Igaz, hogy ahhoz túl hamar kinyírja a szerző, hogy tovább éljen velünk, de hogy amúgy szerintem ő legalább. Még ismételten elmondom, hogy legalább ki volt dolgozva.
Nekem még volt kedvenc karakterem, a Kubler Tóni.
Oh,
annyira végtelenül kedves volt, hihetetlen.
Ő a legfontosabb ember a cirkuszban, mert ő adja el a jegyet, és ő árulja a vattacukrot.
Egyrészt igen, másrészt meg ugye ő menti meg Emmát. Amúgy egyébként igen, nem nézett ki jól, meg semmi ilyesmi, de én végig reménykedtem abba, hogy ennek ellenére Emma meglátja a belső szépségét, és lesz köztük valami. Nyilván tudtam, hogy nem, de hogy valahogy volt bennem egy ilyen, hogy annyira kedves vele, és évekig meg segít neki, és hogy így bármi kialakulhatna, de aztán nem.
Erre szokták mondani, hogy lassú víz partot mos, azt hiszem.
Igen.
De hát mindketten elpatkolnak sajnos, úgyhogy hashtag spoiler.
Köszönjük.
Én annyira nem szeretem a cirkuszt, de tudom, hogy te szereted. Ez nálam a parába lesz, de ha gondolod, esetleg mesélj róla itt.
Én bírom a cirkuszt, meg mi igazából is szoktunk járni, úgyhogy bennem mindig ilyen kellemes érzéseket. Én nagyon szeretem az artisták, a kedvenceim. Ugye itt ebben a könyvben a késdobáló, meg a jósnő volt, aki Emmához közelebb állt, úgyhogy róluk olvashattunk többet. A késdobáló azért az elég para.
Igen.
De ettől függetlenül nekem az a világ, amit úgy elképzeltem, hogy ott mennek a kis lakókocsival, meg felállítják a sátrat, meg bemennek előadni, az mind jó érzés volt.
Egyébként a jósnő leírása tetszett, Perzsiát, Babiloniát és Mezopotámiát bejárt gömb, kátya és tenyérjós csak most, csak ma mond jövőt, vagy szól az elhunytakkal itt, a népliget rejtett zugaiban, vagy zugában, bocsánat.
A népligetnél, igen, ahol most a szöglet van. Elképzeltem, hogy ott sétafikálnak a kis sátor mellett, meg minden. Hát igen, azért változott a világ.
Nagyon fura volt a kor, ez az előző század fordulója nekem. Mert olvastam már ekkor játszódó könyveket, meg olvastam már ekkor írott könyveket is, de hogy valahogy ez mégiscsak egy kicsit modern szemmel volt. Tehát, hogy nagyon tudományosan állt hozzá az író. Én azt éltem meg, ezért így sokkal részletesebben megtudjuk a dolgokat. Mert ugye, ha egy, de mondjuk, ha mai korról írnánk egy könyvet, akkor nem figyelnénk olyan apróságokra oda, mintha majd valaki 100 év múlva ír egyet erről a korról. Szóval így ultra tudományos lett. Ami egyébként lehet az előnye is, ha valaki elvezi.
Ami nekem nagyon-nagyon tetszett az egészben, és annak ellenére, hogy néhol sok volt a leírás, meg lassú volt, meg minden, de valahogy elkaptam ezt a hangulatot, ami így a Sherlock Holmes, meg az Agatha Christie, meg mindenféle ilyen nyomozós regények sajátja. És pont amikor olvastam azon a héten, néztem újra az Enola Holmes-t is, és így valahogy így egybevágott ez a sok rejtély, meg ezek a erős női karakterek, akik a férfiak árnyékából próbálnak kilépni. Úgyhogy nekem ez a hangulat, ez így nagyon tetszett.
Pont arra gondoltam, hogy ilyen női főszereplő, századfordulós detektív sztori amúgy, amit magyar szerzőt Magyarországon játszódik, nem is nagyon volt, legalábbis nekem nem dereng ezelőtt. Tehát ez tök jó dolog, hogy lett egy ilyen, és hogy tényleg ennyire sikeres. Nem biztató, hogy nekünk is van krimi irodalmunk. Bár nem szeretem a krimit. Ja, akkor lehet ez is.
Ha egy világosodás pillanata. De ezek közben meg mégsem volt olyan krimi, mint mondjuk egy ilyen erősebb. Szóval, hogy ez ilyen finomabb volt azért.
Ez egy krimi szállal ellátott lányregény.
Hát olyasmi, igen. De mégis szerintem így élvezhető mindenkinek, hiszen aki szereti Sherlockot, vagy ezeket a nyomozásokat, akkor igazából nem volt igazán lányregény, csak erősebb női karakterre. Mert lehetett volna ezt úgy is megírni, hogy a Richardról szól az egész, de most ez fordítva volt, de nem
igen,
volt
de gondolom a továbbiakban együtt lesznek a főszereplői. Csak muszáj volt
biztos
behúzni egy ismeretlen szemszögből, mert ha Richarddal indultunk volna, ő már ismeri ezt a világot, ő már részt vett nyomozásokban, ő ismeri Budapestet. Nekünk olyan kellett, aki egy naív szemmel, ami a mi szemünk ez esetben, mivel ha még ismerjük is Pestet, se ismerjük az 1900-es évek Pestjét. Szóval kellett egy ilyen kezdő szemlélő, akit mindennel meg lehet lepni.
Igen, nagyon-nagyon tetszett Milli vagánysága, hogy fogta magát, és akkor beépült szobalánynak, meg ő így megszökött, meg megtervezte, hogy majd hogy fog megszökni a nénikéjétől. Szóval, hogy ő így bátor volt. Amikor például bezárták a tébolydába, az elég para volt, az majd ott is lesz, de hogy ő mindig megállta a helyét, annak ellenére, hogy fiatal volt, annak ellenére, hogy egyedül volt. Nekem nagyon vagány karakter.
Igen, mindig feltalálta magát.
Igen, őt nem kellett félteni. Egy percig sem volt bennem olyan, hogy az fog vele történni, mint Emmával. Egyáltalán. Mintha erre a nyomozásra született volna. Ilyen érzésem volt.
Nyilván erre született, mert erre írták, de értelek.
Jó, de hogy...
Értem, mintha valós ember lenne, aki erre született volna. Én... Most nem kezdem a fikció alapköveit itt rúgdosni, mert akkor... Csak azért, mert most...
Köszi!
Tetszett, amikor a megőrülést kellett eljátszani a balkonon, hogy ő ezt így, ilyen Ophelia megőrülésétnek nevezte, hogy akkor ő most ezt itt eljátsza. Tök jó volt, hogy behozták Shakespeare-t. Szeretek egy kis Shakespeare-t.
Beleadott apait, anyanyit.
Igen. Ja, és hogy már amikor harmadjára kellett eljátszani, hogy akkor már nagyon fáradt volt, de hát ez van.
És akkor milyen jól lerendezik az orvosok is, hogy jó, ez a női hiszti, meg idegbaj, meg
ízlés, ja, erre most publikáltak. Igen, ez annyira elintézik, ugye azt hiszem, volt ez a Hisztéria című film anó, de már annyira nem emlékszem rá, de hogy ugye elvileg a hisztéria, mint szó is, a méhből jön, azt hiszem, de mindjárt megnézem. Csak ha már itt tartunk, ez ilyen abszolút női betegség szó. Hisztéria szó eredete. Ja, hisztéria az latinul hisztéria, és méh betegséget jelent, vagy hisztérikus, méh bajban szenvedő. Szóval abszolút női dolog. A jó édes anyukájuknak is biztos az volt. Szóval tök jól előhozta a kornak az összes előítéletét a nőkkel szemben, akiknek az a kb. Az az egyetlen sorsa, hogy fehér hálóinkbe tehetetlenül feküdnek az ágyban, fekszenek az ágyban, holtsápadtan rebegtetik pilláikot a párjukra, apjukra, testvérükre, bárkire, aki ápolja őket, és néha elhaló hangon egy köszönömöt, vagy egy nem kéreket elsuttognak és elpatkolnak. De erre jön a mi Milink, aki életerős, és még a hideg és forró áztatás váltogatását is hősként kezeli, de ezt majd áztatás, bemerítés, nem, egy kicsit szétfolyok ezt. De nem baj, mindenki tudja,
Tök
mit
mindegy,
csinálnak.
vízbe rázik.
Vízbe rázik, szerencsétlen.
Nekem az is nagyon tetszett, hogy itt is följönnek ezek a babonák, meg hiedelmek. Például az elcserélt tündérgyermekről itt is szó esik, amiről mi már az Outlanderben is beszéltünk, és ez itt jó érzés volt egy ilyen ismerős támponttal találkozni, ami így itt is feltűnik.
Azon gondolkodok, hogy az Outlander ugye 1700-es évek közepe, ez 1900, hogy vajon ezek a babonák így mikor múltak el belőlünk, vagy elmúltak-e egyáltalán? Mondjuk
Hát
talán ez ilyen.
kérdés, hogy mennyit használnak vidéken még ezekből, de talán a tündérgyermekről már nincs, meg már nem kockáztatni.
Reméljük.
Hát talán mióta az orvostudomány azért átment egy fejlődésen, és a csecsemők sem úgy haláloznak el, mint annak idején, így talán már nem kell állandóan a tündérgyermekkel magyarázni, hogy ott már boldogan él. De gondolom ez egy biztonságot adott, vagy egy jó érzést a szülőknek, hogy ott jó lehet.
Hát igen, hogy végül is él tovább az a gyerek, csak nem velük.
Igen.
Nekem tetszett Richard anyukájának neve, mármint, hogy az volt az érdekes, hogy három kereszt neve is van, az Agáta, Mária és Gobertina, és Agáta mamának hivatta magát, de nekem, én arra gondoltam, hogy sokkal viccesebb lett volna, hogyha Tinának hivatja a Gobertinából, de ez nem
Én nem
volt.
tudom, ez az nekem, ez az Agáta, ez nagyon életidegen volt.
Fura volt.
Mert nem olyan, nem tűnt magyarosnak.
Nem, de szerintem lehet, hogy nem tudom, a németnek van ez. Én azt gondolom, hogy az osztrák-magyar monarchia fénykorában vagyunk. Szerintem ilyenkor még simán vannak német eredetű neveink is. Igazából
Agatha.
Fura. Varázsig a Harry Potterből. Agáta!
Nagyon. Tényleg.
Szóval Agáta mama.
Agáta Gobertina!
Hú, tényleg párbajszakkoron milyen jól jött volna. Nekem fura volt ez a név, de tetszett, hogy akkor három keresztnevük is volt. Nem tudom, ma is lehet három keresztnevet adni? Kettőt lehet.
Biztos, de szerintem az utálja a gyerekét, aki több nevet ad neki. Sajnálom, előre is elnézést kérek mindenkitől, de a mai világban, ahol mérhetetlen mennyiségű papír meg aláírásra nem lehet egyszerű.
Nekem több nevem van.
Három, négy, öt,
hát
hat,
három,
hét.
Két keresztnevem van. Sajnálom.
Számomra ez fura, de hát...
Menjünk tovább!
Ilyenek ezek a szokások. Nekem nagyon tetszett, hogy Milli ilyen szórakoztatóan szenvedett az úgymond idézőjeles hölgyes dolgoktól, amikor mondjuk hímezni kellett, meg mindenféle ilyen lányos dologban. Kísírtam egy idézetet. Róza néni azon ősi házi sárkányok rendjéből való, akik fiatal lányokat rabolnak, és barlangjukban halára hímeztetik őket.
Tényleg? Erre emlékszem. Milyen? Azért ez fájdalmas halál lehet, halára hímezni magadat.
Hát meg, hogy ott egész nap ücsöröksz a panlagon, és ott hímezgetsz. Hát igen.
Mondjuk gondolom, abban a korban nem volt sok más szórakozása a hölgyeknek. Néha elmentek színházba.
Nem, meg ha volt még bál, nem tudom, meg vacsora, bál. Vagy ilyesmi, de hogy így igazából ennyi.
Te hímeztél valaha?
Azt hiszem, igen, mert az általános iskolai technika órán kötelező volt.
Tényleg? Nekünk nem.
Igen. Hát nekünk kellett hímezni, meg ilyen filcanyagból csináltunk ilyen könyvjelzőt, meg barkácsoltunk madárházat, meg ezeket a váltóáramos kapcsolókat szerel. Elég sok mindent csináltunk. Főztünk. Ilyen szertágazó volt a technika óra.
Remélem, nekünk pelenköltést kellett gyakorolni egy anyagon. Azt mai napig
igen,
tudom.
De annak nincs közel a hímzés?
Nem, szerintem nincs. Az egy varrás.
Nem
a
tudom,
hímzés az mindig
képalkotás
az anyagon, nem?
Valami kis anyagodarabon, van, amin egy virágban hímezve. Szerintem hímeztem. Úgy rémlik. De nem, mintha már tudnék.
Ha valaha hímeztél, nem volt maradandó élmény. Úgy hallom.
Hát nem. Nekem még nagyon tetszett a tetthelyre konstrukció, amikor ott egy haláleset, és akkor kimentek nyomozni, és már a tele volt színészekkel, meg filmforgatással, hogy akkor rekonstruálják a halálesetet. Ez olyan fura volt. Nagyon fura.
Én pont ezt a részt szemeltem ki arra, hogy rekonstruáljuk. Szóval, hogy ez annyira jó jelenet volt, ahogy a rendező ott üvöltözik a, nem tudom, ólomtölcsérbe a színészekkel, akik próbálják eljátszani hitelesen, de közben mégis önmagukat adva a jelenetet. Hogy ez, úgy gondoltam, ezt el kell mondanunk, úgyhogy mindjárt eljátsszuk ezt a kis dialógot. Viszont én eljött eszembe, hogy tök jó, hogy az benne van, hogy itt már van filmkészítés és film színház Magyarországon. Mert ez is a millenniummal jött be, mármint, hogy a mozi születésnapja az 1895. december végén, de nem tudom pontosan melyik nap, de valóban a tévégén. És a millenniumra itt a Lumière fivérek, vagy Lumiei fivérek, ők hoztak felvevőgépet, ami egy tök nagy dolog volt abban a korban, tehát a franciákon kívül nem sokaknak volt ilyen. Játsszuk Játsszuk el.
Játsszuk el. Szóval egy új szegmenst vezetünk be, ez pedig a kitekintő, ahol az egyes kedvenc részeinket el fogjuk nektek játszani a regényből.
Nézgüljetek, nem lesz hosszú és nem lesz fájdalmas.
Vagy igen.
Ezt még nem döntöttük el. Édes Bözsim, hát értsd már meg végre, aki torkon szúrnak, az nem hallja le semmiféle virágért, hogy a halál előtt mi utoljára megszagolja azt. Különben is márciusan. Hol látsz te itt virágot?
És a művészet szabadsága? A nézők szeretik a romantikát. Én pedig annál romantikusabbat el sem tudok képzelni, mint hogy haldoklás közben virágillatot szagolok.
Majd ha téged döfnek le, Bözsi, akkor szagláthatsz, míg csak el nem folyik az összes véred. Addig viszont vész szépen abba a tyúkeszedbe, hogy a fehér gyilkosságról szóló filmnek este már forognia kell vele. Úgyhogy figyelem, felvétel, tessék!
Jó csávó veszély!
Ahol kiválasztjuk a történet legvonzóbb pasiait. Feltételezem, Richard akar az lenni.
Nagyon helyesen feltételezed, igen, Richard. Bizony, bizony. Szerintem egyértelműen lejött, hogy ő jó pasi. Egyedül a stílusa hagy kivetni valót. Szóval, amit elmondtam, hogy én éreztem a sorok mögött, hogy ez majd még változik.
Hát igen, de akkor sincs kidolgozva. Tehát én nem tudom azt mondani, hogy jó csávó, mikor nem, semmit nem tudunk meg róla, mivel nem az ő fejében vagyunk. És Milli
nem,
meg...
de hogy így Milli legelteti rajta azért a szemét. Úgyhogy szerintem biztos, hogy jó csávó.
Jó. Én elhiszem neked. A te fejedben, ha film készülne belőle, ki játszana?
Hát vagy Sam Claflin.
Na, már megint.
Milyen már megint? Népszerű színész. Hát most én tehetek róla?
Ne.
Vagy egy teljesen új színész. Majd kiválasztom. Segítek kiválasztani.
A casting ügynökségek marát keressék, hogyha filmet szeretnének készíteni a Lányrablás Budapestenből, ő fogja a legjobb Richardot megtalálni számukra.
Köszönöm.
Parapercek!
Amit nem szerettünk, vagy ijesztőnek találtunk. Én nekem a legdurvább parám az a jelenet, vagyis az a leírás, amikor azt írja, hogogy az állatkertbe 250 afrikait hoztak, akik fűkonyhóban laktak, és hogy ők így ki vannak állítva. És akkor így meg lehetett őket tekinteni, hogy milyen az, amikor ők a fűkonyhóban érdegélnek. Ez annyira gáz, szörnyű, rettentő, és közben meg végig a párhuzamosan az énekes madarak és kígyó balladája volt a fejemben, hogy ott meg ugye ugyan ez van, amikor viszik őket a viadalra, hogy bebasszák az állatkertbe, és akkor ott ilyen embertelen körülmények között így nézegetik őket, mint látványosság. Ez borzalmas.
Igen, ez hátborzongató volt. És tökéletesen mutatja, hogy mennyire felsőbbrendűnek gondolta magát az európai fehér ember. Vagy talán gondolja, de hagyjuk a jelenkort. De ez kegyetlen volt. És nem is tudom, tehát miért volt ez érdekes a nézelődőknek, mármint, hogy tudhatják, hogy ez egy eljátszott dolog, vagy hogy ez nem, tehát nem más, mint hogyha elmennél Afrikába is megnéznéd, mint résztvevő, megfigyelő. Meg most itt...
Hát jó, de ez 1900-es években veszek az utazás, az még nem olyan volt, mint manapság, hogy ja. Maximum a pénz akadályoz abba, hogy elmenj Afrikába, ott azért még több minden volt, és mégiscsak egy látványosságnak számított, mint a cirkusz.
Mm.
Szórakoztatás, sajnos.
Mm. Engem két dolog nagyon zavart a történetben, a cirkusz és az őrültek háza. És két elég meghatározó.
Igen, a T-boy, de az nálam is listás.
Hát igazából, ha nézzünk ilyen dolgokat, vagy hát nem tudom, te nem szoktál annyira, te romantikus filmeket szoktál nézni, ezt tudom. De hogy...
Hát ilyen sorozatgyilkosok elmélyében előadásokra szoktunk járni.
Ja, hát ez a számomra
pokolom. Egy ilyen Lipót rejtelmeivel, de még nem jutottunk el.
És... Igazából én nagyon meghatározó az volt, amikor Penny Dreadfult néztem, és abban is volt egy jó nagy rész, ami őrültek házába játszódik. Korba kb. Ugyanez, tehát az mondjuk 1890-es évek, ez meg 1900, az igazából mindegy szerintem. És ezek olyan kegyetlen módszerek voltak, és annyira embertelen körülmények között tartották ezeket az őrült embereket, úgymond őrült embereket. És én nem élveztem, hogy ezt belerakták ebbe. Mármint, hogy jogosnak éreztem, meg tök jó ötlet volt, hogy így megoldják, hogy Milli úgymond megőrült, és akkor nem fogják őt keresni. De miért kell nekünk olvasgatni azt, hogy nem tudom, milyen vödörbe ürítenek, és váltóvizes nem tudom, fürdetés van, és nem tudom még mi volt. Meg hogy utánozza szerencsétlent a kis kaméleonja, aki egész, soha nem beszélt, csak utánzott is. De olyan nyomasztó volt az egész hely számomra. De hát nyilván ez volt a szerepe.
Igen, ez ő, ezeket én is listáztam, hogy amúgy a pontos neve ugye még annó a Budai Magyar Királyországos Tébolyda volt, de hogy igazából nyilván ide bekerültél, de nem az volt a cél, hogy meggyógyuljál. Maximum áttöréseket tesztettek rajtad.
Igen, ez ilyen
az
kis
egész hely
kísérleti
nagyon para.
Nyulak végül is.
Hát igen, igen. Itt bekerülsz, aztán kit érdekel.
Hát és megígyezte az orvos, hogy ja, akkor erről majd publikálni fogok cikket. Tehát kösz, inkább gyógyítsd meg
igen.
őket.
A kameleonkától meg az elején nagyon paráztam, amikor még ugye ebben az ágyban, ami ketrec feküdtek, és akkor kiengedték őket, és akkor elkezdte utánozni, és én féltem, hogy valami pszichopata állat lesz. Végül ugye megmaradt ebben az utánozós dologban, de azért nagyon ijesztő lehet, hogy folyton valaki ugyanazt csinálja, mint te.
Igen, az nagyon para-para volt. Én nem gondoltam, hogy erőszakos lesz. Valahogy nem éreztem ezt. De hogy nyilván ez ijesztő, meg úgy taszítja az embert, meg vad az egész helyzet, de nyilván, ahogy a Mili is, az ő nézőpontja változott, és az először idegesítette, aztán meg úgymond végre volt, akivel beszéljen, és így ismételgette a saját gondolatait vele, úgymond, kicsit fura volt ez mondjuk. Úgy végül is, hogy elfogadta az ember. De nem szeretném újraolvasni ezt a részt. Nagyon az egészet nem akarom újraolvasni, de ezt különösen nem. És ha lesz belőle egyszer film. Mindenképpen.
Ugye már beszéltünk Ambrózi Báró fél karjáról, ami neki hiányzik. Ugye itt azt tudjuk, hogy egy rejtélyes ügy húzódik a háttérben, azt még nem tudjuk, hogy ez mi. De hogy ez is ilyen nagyon para, hogy én még nem tudom, hol tartott akkor egyébként az orvostudomány, de hogy ez olyan fura, hogy nincs félkeze, és ezt ő elvesztette, szóval nem így született. Uh-huh. Biztos vagyok benne, hogy valami durva dolog áll a háttérben.
Hát mondjuk szerintem amputáció simán volt már, ez már az Outlanderben is volt. A nagy referencia alapunk. De hogy igen, tehát hogy azért az működött, és aztán vagy szerencsük volt, és nem fertőződik el, vagy nem, és akkor meg senki nem emlékszik rá, hogy ő volt a félkarú. Igen, ez engem ez érdekel abszolút, tehát hogy igazából nem hiszem, hogy fogom folytatni a történetet, de remélem te folytatod, és elmeséled nekem, hogyha kiderül. De ez egy érdekes kérdés.
Mindenképpen.
Vajon, engem az érdekel, hogy vajon egy ilyen nyomozás során vesztette el, vagy volt esetleg háborúban, bár hány éves, 30 éves, 1900-ban, vagy hát, hogy még 33, közöm sincs mennyi. Tehát születhetett 1870-ben, akkor milyen háborút járhatott meg? Mondjuk hány évesen mennek háborúba a fiúk? 20 évesen?
Nem tudom, 18-20, de hát nyilván attól függ, hogy van-e háború, vagy nincs.
Mert ugye igazából az 1900-es évekre, amit mi tudunk, a 48-49-es forradalom szabadsághoz, nyilván ő még akkor nem létezett, tehát ez nem lehet. Erre majd rá kell keresnem. De ha valaki tudja, milyen háborúban vehetett részt Ambrózi Richárd, akkor légy szíves, írja meg nekünk. Ú, találtam egy események listát. Nem tudom. Hát volt 1877-78-ban egy orosz-török háború, de az akkor még ő csak egyrészt abban nem valószínű részt vesz. De igen, akkor még csak akkor született, úgyhogy nem. 1879 a szegedi nagy árvíz. Jó, akkor ezt ugorjuk át, de hát lehetett egy jó kis párba egy nőért. Igazából ez lehet szerintem valami fertőzés oka, vagy egy kis kolerát elkapott be, nem tudom, hogy...
Vagy lehet, hogy neki is van egy ilyen Moriarty-ja. Aki
egy nemez is.
Egy nagyobb ellenfél, aki még nem bukkant föl.
És kifejezetten karra megy.
Hát nem feltétlen karra, de ugye most kaptunk egy függő végesztorit, mert ugye ennek a regénynek az is elég nagy para, ha már a parában vagyunk, hogy függő vége van, és egyrészt nem tudjuk mi lesz, másrészt meg ugye az ügyet sem oldják meg, mert nem derül ki még a tettesek.
Igen. Tehát az Emma szál lezárul, de... Még az, hogy Millie még mindig veszélyben lesz.
Igen, szóval, hogy lehet, hogy van egy nagyobb ellenfél, akivel már egyszer megküzdött esetleg.
Erre nem gondoltam, de így rögtön izgalmasabbnak tűnik. Egy kivonatot igen. Majd elolvasok.
Ami nekem nagyon para volt, bár egyébként inkább talán most már így vicces, hogy így most nézem, hogy ez a Kielhauser féle sápasztó hölgypor, de a neve az ilyen nagyon-nagyon furcsa, sápasztó hölgypor, meg sápasztó, hogy így most ez igazából ilyen, én úgy képzeltem, hogy ilyen púdernek volt elődje, de azért rákerestem, és valóban létezik ez a Kielhauser féle. Hát úgy mondja az internet, hogy glicerin krém és párizsi hölgypor, ugye amúgy ez ilyen pattanások ellen is volt, és gondolom ez ilyen púder előd volt. Úgy képzeltem el, mint a gésáknál, tudod, van ez a kis fehér por, így körbe masszatolja az arcát, és akkor feltette, ha jó lesz az.
Hát igazából, ugye az úrinő arcszíne hófehér, tehát hogy a nap nem érhette, azért volt egy napernyő. Szóval én arra gondoltam én is, hogy így, ha lett egy kis színe, vagy esetleg nem volt annyira szépen egyenletes az azbőre, akkor igen, bekente. Szóval is púder tényleg. De ez a sápasztó, ez beszédes számomra.
Borzalmas, igen, ez a név, ez szörnyű.
Nem tudom, nekem tetszik.
Nem tudom, az egész. Igen, nekem olyan para.
Igen, nagyon para. Igen, értelek
egyébként. Kis sápasztó hölgypor, parancsolj.
Volt ez a jelenet, amikor elmondta, hogy még nem öltözött fel, de már Richard feljött, és akkor utána kellett elkezdeni, és akkor elmondta, hogy nem tudom milyen fogkrémmel fogat mosott, meg nem tudom milyen, tehát annyira részletesen ezt most megkeresem. Sietve öltöztem, s a fürdőszobába rohanva a fogamat, Timol-féle fogkrémmel fényesítettem, ahogy minap a vasárnapi újság írta, legkellemesebb, legkitűnőbb és nélkülözhetetlen termék Schwarz illatszergyárából, Dominis utca 28, mindegy. És akkor utána szigeti hattyúszappannal mosakodtam, bla 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 bla, majd megfésülködtem, ne lássék annyira a tegnapi sírás emléke, még egy kis Margit hölgyport is felpacsmagoltam magamra. Szóval ez olyan, mint ma egy szponzor, hogy és akkor használtam a fatús fürdőt, aztán egy kis szenzodőnével fogat mostam, és taftot fújtam a hajamra. Picit erőltetett.
Igen, de valószínűleg azért sokkal kevesebb márkás cucc volt, és ugye minden ilyen kézzel készített, és lehet, hogy azért lett így kiemelve, de kb. Igen, ezt az érzetet kelti, hogy ilyen fizetett szponzoráció, és akkor sorod.
Nem, ezt szerintem mindez, hogy böszörmény mennyi rengeteg infót szedett össze, valószínűleg tényleg hatalmas kutatás előzte meg ezt az egész művet, egész sorozatot, és egyszerűen szerintem az embernek nincs szíve kivágni az ilyeneket, tehát, vagy hogy nincs szíve kihagyni az ilyeneket. Igazából azt egy szerkesztőnek kellett volna azt mondani, hogy nem, de most ezt nem. Ne elemezzük. Nekem néha furcsa volt a szemszög, mégpedig, vagy hát a nézőpont, mégpedig akkor, mikor mert a könyv második felében apukát, Hangai Árpád, azt hiszem Árpád. Árpádot látjuk Marosvásárhelyen, ahogy nem tudom, kilép a házból, gőzöm sincs, és az úgy van leírva, úgy van narrálva, mint hogyha Mili szemszögéből lenne, ahogy amúgy nincs ott, mert ő Pesten van, és csak Richard megy el Marosvásárhelyre. Szóval tök fura volt, hogy és nem tudom, jó édesapám, Hangai Árpád épp akkor lépett ki a nem tudom honnan tudod a fenébe, hát most engem ez idegesített, tehát nagyon fura volt. Nagyon-nagyon fura volt.
Ami nekem nagyon para volt, bár a neve nagyon vicces, Lócitronyos Bözsi, aki egy sorozatgyilkos volt, és utcalányok torkát vágta el. Egyrészt ez olyan nagyon para volt. Mert hogy az egész. Az érdekes volt, hogy belejöttek ilyen más bűnösek is. Miközben egy kicsit úgy éreztem magam, hogy mintha így sétálgatnék London utcán, és akkor hasfelmetszicsek.
Igen.
Ugrana elő.
Pontosan.
Bárhonnan.
The Hungarian Jack the Ripper. Lócitronyos Bözsi.
Tronyos Bözsi.
Igen, de azért mennyire menő, mert hasfelmetsző Jack név. Az úgy valahol rettegés, némi tiszteletet, némi távolságtartást ébreszt, ez meg hát az a Bözsi. Hát melyik? A Lócitronyos. Nekem sokszor eszembe jutott a olvasás közben Jókai. Mert egyrészt a hosszú leírások, amiket az emberek szívesebben átugrana. De mondjuk, Jókai, ő ugye folytatásosan írta regényeket, az újságokban jelent meg adagonként, és nyilván a szószámra ment rá, mert azért fizettek. Ezért én azt gondolom, hogy mondjuk indokoltak voltak a hosszú leírások. Mint például a Fekete Gyémántok első fejezete, ami csak a kőszénről szól. De úgy itt nem éreztem ennyire indokoltnak a hosszú leírásokat, de ettől függetlenül Jókai volt állandóan az eszembe, bár emlegett és Jókait, mert Mili azt olvasta vonaton, ugye? Van egy Jókai könyvet, azt nem mondták melyiket.
Csak arra emlékszem, hogy olvasott valamit, de nekem nagyon para volt szegényem a halála. Ugye pont a cirkuszban voltak, amikor Tóni egy új, nem is tudom, művésztrükköt, vagy egy ilyen...
Ja, buzogányt, vagy valami ilyesmi.
Buzogánydobálást mutatott neki, mire vissza is emlő, hogy ezt meg kéne mutatni a cirkuszigazgatónak, mert hogy akkor nem csak jegyszedő lehetne, hanem felléphetne, de ő még nem gyakorolt eleget, és nem volt biztos a dolgában. És pont ekkor rájuk törtek azok a bűnözők, akik már üldözték egy ideje Emmát, és szegény Tónit meg is ölik.
De bár ott egyébként... szétroppantják a fejét?
Hát a buzogánya valami, igen. Mindegy, és akkor utána elkezd Emmát üldözni, ugye oldalba is szúrták, majd bemenekült a lakókocsiba, amit feljújtott, és ráégett. Ez borzalmas.
Igen, és én nem is igazán akartam ezt felfogni. Valahogy úgy, jó, az a mondat mondjuk, ugye megkeresem. De ugye az volt az utolsó mondat, hogy Hangai Emma kisasszony mégsem lépett ki többé a parás halommá omló cirkuszkocsiból. És én kicsit úgy voltam, hogy most meghalt. Jó, volt egy ilyen, nem igazán akartam elhinni, mert hát nem szoktuk a főszereplőinket kinyírni kéve, hogy ő nem a
Ha
főszereplők.
igen.
Azt hiszem, hogy kéve a
Kivéve, ha
trónok
igen.
harcába, de hogy egy részt se láttam a trónok harcába, csak tudom.
Egyébként az is elég para, hogy van ember, aki még nem látta a trónok harcát.
Hé! Félek a brutalitástól.
De hát ez nem brutál. Jó, hát
Á, nem
néhányként, de
brutális. Á,
nem
nem.
durva.
Aha.
Van egy csomó jó dolog.
Én nem azt mondtam, hogy nincs benne jó, hanem hogy van benne rossz. Ez nem ugyanaz. Te láttad a trónok harcát?
Persze, végignéztük. Meg már az új sárkányosat is.
Vannak furcsa emberek. De igazából tényleg ijesztőnek tűnik, ahogy mindenki mesél róla. Nincs benne sok vér.
De.
Vagy
De
azt...
csak egy mese.
Jó, de még véres. Azt olvastam, hogy 6800 valahány halál van benne, és csak kettő természetes belőle.
Jó hangzik.
Szerintem is. Talán elolvasni, talán elbírom az. De nézni nem, nem, nem. Én csak a kvíz miatt szedek magamra tudást a trónok harcából. Egy csomó infót tudok, de semmit nem láttam belőle. De tudom, hogy van
Durva.
hét isten. Apa, anya, szűz, vénasszony, harcos, kovács és idegen. De hogy ez mit jelent, azt nem tudom.
Strébe.
Nem, csak nagyon szeretne nyerni kvízben. Úgyhogy lehet, hogy egyszer. Nem fogom megnézni. Túl para. És azt szeretném, hogyha van még rajtam kívül ember, aki nem látta a trónok harcát, az írjon egy biztató kommentet, hogy én se láttam ennyi.
Elindítasz egy mozgalmat, vigyázz.
Igen, nem láttuk a trónok harcát, mozgalom, ez jó lesz. Na menjünk tovább, mert a lányrablás Budapestenről van szó, mi pedig már a trónok harcánál tartunk, amit én nem is láttam. Para volt a 14 éves Isti nevű szolgáló, akinek már sárgák a fogai a dohány és bagórágástól. Mert az volt para, hogy sárgák a fogai a dohányrágástól 14 éves létére.
Hát valószínűleg ő így nevelkedett, hogy
Hogy dohányt rágott már az anyatej után rögtön?
nem, hanem hogy ilyen millióben, ilyen közegben, hogy ez volt a szokás, meg hogy igazából már ilyen 14 évesen kb. Ilyen koravén, mintha már túl lenne dolgokon, és hogy nem
Mindenki
tudom,
olyan
szerintem
öregnek
nekik, mivel nem
tűnik.
volt, igen, meg gondolom, mivel nem volt ilyen feljebb lépési lehetőség, meg kilátástalanság volt, ezért így ez volt a normális, hogy így lenyugodtak abba, hogy ez van, és akkor leszarják.
Ők lehet elégedettebbek voltak, mint mi. Vagy legalábbis nyugodtabbak.
Az lehet.
De ezért jó a 21. század. Szétstresszelheted magad,
Ja.
és így se jut semmire, de ott a lehetőség. Jó!
Jó.
Nekem annyi van még, hogy én nagyon sajnálom, hogy nekem ez nem jött be, mert nagy reményekkel kezdtem hozzá, mert tényleg annyi ember imádja. De hogy nekem ez nagyon, nagyon nem mozgatott meg bennem semmit, és igazából kicsit untam. Szóval, hogy így azt éreztem, hogy a fenébe ezt most végig kell olvasnod akkor is a podcasthoz.
Én érdekes, mert én csak az embernál éreztem, amikor bárki másról volt szó, hogy bármi más sztori, akkor olyan jól pörgött, úgyhogy ilyen kellemes tempóban el is tudtam olvasni.
Hát jó, elfogadom. Én minden elfogadom, hogy tetszett az embereknek, csak nem értem, de az mindegy. Kérdezünk és válaszolunk.
Ahol saját magunkat kérdezzük. Szerinted mi történt a báró balkarjával? Mi lenne az elméleted?
Visszatérünk a balkarhoz. Hát, hogy veszítheti el egy ember a karját? Egyébként erről beszéltünk itt kb. 10 perce. Én azt gondoltam volna, hogy sérülés szenvedett, és muszáj volt amputálni, mert különben a véráramba tovább jut valami, amitől elpatkol, vagy... Hát igazából miért amputálták régen ezért? De én arra gondolok, hogy lehetett valami fertőzés. Mivel a háborút kizártam, mivel a Wikipédia nem írja, hogy ez 1890-es években lett volna olyan háború, amelyben egy magyar nemes részt vehetett volna, vagy nem jól kerestem, de azt mondom, hogy fertőzés, betegség. De az is lehet, hogy csak fát vágott, és egy szilánk valahogy átdöfte a
Milyen
bőrét.
szilánk? Nem értem.
Egy fa szilánk.
Jaj.
És akkor nem tudom, vérfertőzést kapott. Azt attól kapnak? Vérmérgezést, a
Valószínűleg.
vérfertőzés az...
Az más.
Ups. Szóval vérmérgezést kapott, és nem akarták, hogy bejusson a nem tudom milyen artériába vagy vénába, nem tudom, az artéria van mélyebben. Mindegy, most túl sok kérdés merül fel a kérdésben, de az lényeg, hogy nem akarták, hogy belepusztuljon, ezért inkább amputáltak. Ami egyébként szintén egy tök nehéz feladatnak tűnik, hogy mit honnan leválasztani, meg izé, meg ó, egy kicsit ijesztő. De én erre gondolok, valami házi hobbi sérülés. Te mire gondolsz?
Hát, nekem az jutott eszembe, hogy van valami baja a nőkkel. Ergo biztos, hogy a régi szerelme, lehetne mondjuk a nemezise, de akkor még nem tudta, és éppen megmentette, és kihúzta mondjuk egy ló tája alól, és az ő karját zúzta szét a ló, és ezért amputálni kellett, majd kiderült, hogy ez a nő elhagyta, mert hogy ő amúgy gonosz és bűnöző, és azóta utálja a nőket, és nincs keze.
A tiéd sokkal jobban élik a történet világába, mint az enyém, de maradok a favágásnál. De amúgy, ja, az, amit mondtál, ez gyönyörű. Ez nemesi. Szerinted miért engedi a rendőrség, hogy egy ilyen hobbi nyomozó beleüsse az orrát az ő dolgukba?
Ez az én második kérdésem is.
Nagyon jó. Akkor gondolkodjunk együtt rajta, mint egy jó kis irodalom órán.
Én amikor megfogalmaztam azt a kérdést, akkor arra gondoltam, hogy ebben az időben a rendőrség, mint ilyen intézmény, még nem volt egészen szervezett, és belefértek az olyan nyomozók, mint annó Sherlock, meg ha én most magamra raktam egy csillagot, akkor én a sheriff. Szóval, hogy ezek a külső rendvédelmi szervek így befértek, hogy igazából semmi köze nem volt hozzá, de mivel volt befolyása, meg pénze, és esze is, azért igazából úgy volt vele, hogy ha téblából jön, ott nem gáz.
Igen, csak ez lehet, hogy nem volt annyira egységes, hogy senki nem tudta kimegy ki egy helyszínre, meg nem is volt a körbe zárva ugye a helyszínek, mint ma, meg nem volt felfújva az aszfaltra, hogy itt indult egy nyíl arra, ott lefestve a nem tudom mit, hát hogy igazából kicsit ilyen, ami nem egyértelmű eset volt, azzal nem tudtak igazán mit kezdeni. És akkor meg...
Hát igen, még a nyomozás, mint ilyen, nem, ő meg egy ilyen hobbi tudós volt, és mindenbe belekóstolt, és egyszerűen oda ment, és megnézte magának. Ami elég furcsa, de végül is Sherlock is így működött.
Volt ez a jelenet, mikor ott először elmagyarázta Millie-nek, hogy nem tudom mit, hol talált, meg megtalálta a papírt, mert olyan erősen kellett nyomni a pennát a nénikéjének, hogy átütött a másik papírra, ja, és rászórtam a nem tudom szénpor, és kirajzolódott, az annyira Sherlockos volt.
Igen, igen, ezek abszolút hoztam.
Én a vége fele úgy éreztem, hogy ezek kimaradnak, vagy legalábbis jobban, csak egyik helyszínről a másikra rohanunk, és kikérdezzük a tanárnőt, aki együtt lakott a kurvával. Nem kurva, mi volt az? Kasszírnővel.
Hát ez ugyanaz.
Hé! Hey. Amúgy igen, mind megtudtuk.
Szerinted mi lett volna Emma sorsa, ha nem szökik meg, ha nem ott maradt fogságban?
Ezt gondolom, akkor lehetne tudni, ha tudnánk, hogy pontosan ki az elkövető, és pontosan mit akart. De igazából itt Emma elrablásának az oka, amit keresünk, vagy keresnünk kéne. Ugye arról van szó, hogy az ő apja nem ez a Hangai Árpád, hanem a nem tudom milyen gróf, akinek van, B betűs neve van, de kiolvasni se volt kedvem, nem hogy megjegyezni. És ugye elvileg azt gondolják, hogy ő raboltatta el. De minek? Ez a nagy kérdés a könyv végén is. De hogy mit akarhat a nem vér szerint a gyerek?
Titkárára.
Ja, titkár akart elraboltatni.
Én arra gondolok, hogy ő.
De az a gróf, ez gróf volt? Ugyan, az gróf
valami
volt.
Gróf.
Bissinger, valami, nem tudom milyen gróf. Az még él. Az még él, nem?
Persze, csak hozzá... nagyon köhög.
Ja, tehát az is lehet, hogy a végrendeletben Emma van. És hogyha nincsen örökös, akkor nem tudom, hogy mi a procedúra, de lehet, hogy a titkár tud valamit hamisítgatni, hogy végül is az övé legyen a pénz, vagy a vagyon, vagy valami, de hogyha van örökös, nem tudom, hogy akkor hogy volt, de elvileg ma az örökösre 100%-osan nem tudod kizárni, hanem valamennyi része mindenképpen rászáll a vagyonodnak, ő lemondhat róla, de ettől feltétlenül nem tudod teljesen kizárni, lehet, hogy akkor se lehetett teljesen kizárni.
Szóval... De akkor is nem volt nyilvános, hogy ő az örököse.
Hát de csak tudta a titkára, meg valószínűleg az ügyvédje is. Szóval, ha haldoklik a papa, akkor azért biztos írt egy végrendeletet. Mint a háború is békés úgy indul, hogy a fattyára hagy mindent, Bezukhov gróf, így lesz Pierre-ből Bezukhov gróf, és mindenki azt hitte, hogy egy hülye, idióta, akiből semmi nem lesz, aztán jöttem, lesz Péter Vának a nagy embere. Szóval akkor biztos én azt gondolom, hogy végrendelt dolog van az ügyben. Lehet, hogy még több bonyolultabb, remélem, több bonyolultabb, mert van még 6 kötet. Szóval mi lett volna Emma sorsa, hogyha nem szökik meg? Még pár napig a pincében lett volna, kenyeret és száraz sajtot kap enni. Valószínűleg a penésztől előjött volna valami tüdőbaja. Ez inkább vicc, mint sem komoly kérdés, de hogy volt egy olyan mondat, hogy a báró, a mutató és gyűrűs ujját szétnyitva bökött a levegőbe. Amikor illusztrálta, hogy a két, nem tudom, ilyen kis pont a nyakakon, hogy milyen eszközzel döfték át a hullákat. És hogy te meg tudod ezt csinálni? Hogy a gyűrűs ujjadat és a mutató ujjadat szétnyitva böksz el a levegőbe.
Most kipróbáltam.
Én nem tudom.
Hát csak úgy, én nem tudom a gyűrűs ujjamat kiemelni az ujjaim között, hát csak akkor, ha lefogom a kis ujjam és a középső ujjamat a tenyerembe, akkor ki tudom emelni, de amúgy nagyon kényelmes.
Hát igen, ez kényelmetlen. Főleg egy karja van, az mozgékony, mert hogy egyébként nem tudja a másikkal ugye lefogni.
Szerinted Emma túlélhette azt a lakókocsis dolgot?
Szerintem Emma nem élhette túlélhette túl a lakókocsis dolgot, de valószínűleg túlélte.
És ha túlélte, hogy a lakókocsiban égett, akkor szerinted hogy jutott ki?
A lakókocsi egyik ablakán, a padlóján, a hátlapon, egy vizes takaró alatt. Ezek az opcióim. Mi van, hogyha abban a lakókocsiban volt egy elefánt, aki már az ormányával felszívott vizet, és mindent bevizelt?
Ez egy kicsit olyan dumbó hatású. És mi a tökömet csinált a lakókocsi vagy elefánt?
Ez egy cirkusz.
De ez egy kis elefánt volt, egy normál? Mekkora volt a lakókocsi? Azért a cirkusz sem varázslat.
Szerintem bár ez egy nagy tűni. Lakókocsi volt, és egy kicsi elefánt.
De aranyos.
Szerintem, tehát, hogy érdemes lenne Emmát életben tartani későbbi újabb történetszálak kibontásához, és igazából Sherlock Holmes is kinyírták párszor, aztán mégis mindig élt, mert Emma nem Sherlock Holmes, hanem Ambrózi Sherlock Holmes, de hogy érted, szóval valószínűleg egyszer vissza fogják hozni, valószínűleg. Szerinted túlélte?
Szerintem is túlélte.
Na, így vitatkozol velem.
Nem vitatkoztam, csak megpróbáltam körüljárni a témát.
Nagyon jól tetted.
Hát igen.
És szerinted, hogy élt túl nagy kocsi, kicsi elefánt?
Én arra gondoltam, hogy mondjuk két bejárata van a lakókocsi.
Ja, igen, ez mondjuk előny.
Egy ilyen beszaladt, egy ilyen kiszaladt, vagy mit tudom, valami ilyesmi.
Abszolút, egyetértek. Voltak különös keresztnevek a történetben, különösen a Kamil és a Gobertina. És jó, lehet, hogy ez egy ilyen századfordulós dolog, de tök mindegy. A kérdés, hogy neked voltak-e furcsa keresztnevű felmenőid?
Hát gondolkodtam ezen előre, de most is gondolkodnék. Az a bajom, hogy én nem vagyok olyan képben a családfámmal, szóval nem tudom túl sokáig visszamondani. De ugye a legfurcsább név szerintem Jolán volt.
A Jolán?
Jolánnak. Jolán.
Azért az gyakori név.
Hát én nem találkoztam vele.
Tényleg?
Tényleg, mamámon kívül egy Jolánnal se.
Én ismerek Jolánt.
De hogy így ilyen nagyon kirívó név, nem szerepel a családi névkészletünkbe. És neked, ha már így feltetted a kérdést?
Nekem van 3 fura név. Ezek mind mondjuk akkori a családfában, mint amikor ez a történet játszódik, tehát ilyen 1800 második felébe születettek nevei. Az egyik az Eudoxia X-el, ami roppant különös szerintem, és sose hallottam.
Boszorkány név.
Igen?
Nem tudom, de ugye úgy hangzik, mintha valami ilyen gyanús.
Na, akkor végül is ez nem rossz. Az már szimpatikus. Meg a Leontine, és ez egy női név elvileg, az Eudoxia is. Fura, és a Florina, az végképp ad, de...
Florina ismerősen van.
Tényleg?
Ismerek.
És 1880-as években született?
Szerintem most olyan 10-es évei végén lehet, hogy valami ilyesmi.
Akkor újra divatba jött ezek szerint. Ezek a legvadabbak.
De a másiket az valóban rendhagyó, hogyha ha ebben a történetben szerepelnél, mi lenne a korabeli foglalkozásod?
Kérek egy percet. Nekem nagyon szimpatikus volt, hogy Hangai Árpád könyvárus. Könyvárus szívesen lennék, és most is valami nagyon hasonló vagyok, ha úgy veszük. Vagy én mindig azt képzeltem, ha lehet ilyet mondani, hogy gépírónő lennék. De nem tudom, hogy az akkor ekkor már volt, lehet, hogy ez csak az 50-es években jött be. De nem tudom, nem biztos. Szóval, de megnézem, mikor jött be. Mert azon gondolkodtam most is egyébként olvasás közben, volt ez a jelenet, amikor Emma ellopja a Terka néni cselédkönyvét, és elmegy a nem tudom milyen házhoz, ami J betűvel kezdődött a nők, de elmegy a szolgálónak. És
igen,
aki felvette, az elismételtette vele a nevét, meg hogy hol született. Emma rájött, nem Emma, Milli. Milli rájött, hogy azért, mert valószínűleg nem tud olvasni az, aki őt felveszi éppen. És azután eszem, hogy hát igen, ha ebbe a korban éltem volna, hát nem gyakori, hogy tudnak olvasni, de én akkor is szerettem volna tudni olvasni. Tehát igazából innen jutott eszembe most ez a gépírás is. Gyors és gépírónő. Vajon mikortól van ilyen? Azt tudom, hogy a nagymamám tanult ilyen gyors írást, de mondjuk 40-es években. Szóval az éreztem, nem volt annyira régen. A gyors írászati lapok 1899-től megjelentek. Szóval tegyük fel, hogyha 1900-ban éltem volna, akkor gyors írónő lettem volna. Vagy gépírónő, vagy hogy nevezték. Te?
Fogalmam sincs, csak megkérdeztelek. Én a elefánt gondozó lennék. Az a kis elefánt gondozó.
Egy nagy cirkuszban. Neked tényleg bejön ez a cirkusz?
Igen.
Ez nekem olyan különös.
Miért? Mi olyan
Mert
ijesztő benne?
szerintem
Nem
egy
tudom.
ijesztő helyén, bármikor elvittek kiskoromba, teljesen ki voltam bukva. És mindig féltem, hogy valamelyik artista ott fogja kitörni a nyakát szemem látára.
De hát ez kb. Olyan, mintha attól félnél, hogy felülsz a buszra és karambolózol.
Hát nem pont ugyanaz azért.
Vagy ha nem tudom, a gördeszkás a gördeszkaparkban fejre áll, vagy valami
Amúgy
ilyesmi.
azt se
Jó,
nézem,
vagy.
amúgy. De mindegy. De mindegy, nekem ez túl sok volt, én ettől rosszul voltam. Meg mindig annyira mű volt a dolog, és sose a varázslata érződött számomra. Na de hát, ez vagyok én, ez meg te.
Szerinted mi lett volna, ha Emma nem a cirkusszal tart, amikor megszökik, hanem hazamegy, vagy esetleg segítséget kér a rendőrségem?
Hát, ez egy roppant jó kérdés. Több tényezőtől függ, de ha haza próbál menni, szerintem az ahhoz egy nagy út, hogy ezt mindenfajta veszély nélkül meg tudja tenni. Tekintve, hogy amúgy az édesapját is figyelik. Tehát szerintem akkor elég pórolját volna, és valószínűleg már az állomásnál elkapták volna, mielőtt felszáll a vonatra. Ha pedig elmegy a rendőrségre, lehet, hogy tovább húzta volna úgy, mint hogyha a pályaudvarra megy. De az a kérdés, hogy aki őt ki akarja nyírni, annak mondjuk mennyire vannak kapcsolatai, mennyire van befolyása a rendőrségre. Szóval az is lehet, hogy a keze alá játszik egy csomó, vagy legalábbis egy befolyásos rendőr akár. Úgyhogy
Szóval
szerintem
beépített emberei
igen, ez
vannak.
az kockázatos lehetett volna. Minden kockázatos. A cirkusz nagyon jó döntés volt. Annak ellenére, hogy én nem bírom. De rejtőzködni tényleg nagyon jó volt. Szerintem nem húzta volna eddig bármilyen más dolgot is próbál. Igazából az a kérdés,
Hát
hogy
jó.
mi ez az eszköz, amivel el tud menekülni, úgyhogy amúgy senkinek nem tűnik fel, hogy elhagyta a várost. És ez, hát lehetett volna ilyen Szalma Bálák között egy takarón, Miska bácsi szekerén kimenni a város
Hát
határig,
de
de...
beöltözhetett volna a férfinak is,
Na jó,
ál
de akkor is
bajusz, meg
szerezni kell
kalap.
ruhát. Tehát...
Hát ellopja valamelyik szállítókötérről. Régen mindig onnan loptak
Az igaz. Nem csoda, hogy kiment a divatból.
cuccokat. Kevés volt a ruha.
Gyakran cserélt gazdát. Szóval szerintem jó döntés volt a cirkusz. Szerinted hogy járt volna, hogyha a rendőrséghez fordul? Vagy hazamegy?
Fogalmam sincs. Szerintem a hazautazóban nem lett volna járható, de én arra gondoltam, hogy esetleg oké, kimegy a cirkusszal, de hogy ugye nem arról volt szó, hogy azért aztán másfél évet töltött a cirkusz, hogy azért ez elég nagy idő ahhoz, hogy akár kicsit összeszedje magát, kapjon valamennyi pénzt, és elinduljon, hogy valamit tegyen. Akár átfesteti a haját, akár áruhába jár, elmaszkírozza magát, és akkor megpróbálja kinyomozni, mi történt, mert így meg állandó félelemben élt, ami megint nem jó. Akár esetleg egy magánnyomozót is felbérelhetett volna, és álnéven
Jó,
visszamehetett
mondjuk.
volna. Nyilván ezt így kívülről könnyebb, de hogy ezekben a tipik ilyen nyomozós hangulatú regényekben valahogy ez, hogy ott kell lenni a közelben, mert ott történnek a dolgok.
Ja, ezeknek ez ilyen kliséje. És ugyanezt érezzük egyébként Milin, aki végig ott marad a tűz
Igen.
közelében.
Nem, szerintem azért is volt rossz olvasni a tébolydás részeket, mert akkor úgy kikerült az Ambrózi villából, nem láttuk, hogy mi történik, vakon voltunk, és ez nem volt jó.
Igen, az ott nagy, és kilátástalan volt, nem tudtuk, meddig hagyják ott, vagy hogy nem is akarnak vele törődni, és csak berakták egy jó ürüggyel, és ott hagyják örökre, tehát ez olyan kilátástalan volt.
Igen.
Ez fájt. Értékeljünk. A három kategória közül, polcra vele, könyvtár vagy e-könyv, te melyikben szeretnéd ezt a könyvet birtokolni, vagy nem birtokolni?
Én azt mondanám, hogy könyvtár vagy e-könyv. Nekem az kielégíti most a jelenlegi igényeimet a regénnyel kapcsolatban.
Én a könyvtárra szavazok. Hozd ki, olvasd el, vidd vissza. Igazából én nem érzem. Egy nagyon hosszú sorozat, úgyhogy abszolút nem érzem polcra valónak, mert annyit úgyse fogok belőle elolvasni. De amúgy én egy könyvbe olvastam, és tök jó volt így. De könyvtár, nem kell birtokolni. Ha kérdésetek van, vagy szeretnétek megosztani velünk valamit, akkor írjatok nekünk a szellemeslányok@gmail.com-ra.
Lájkoljátok a Facebook oldalunkat, a Yellowback magazint, ahol további könyves érdekességekről olvashattok.
Ha tetszett a rész, osszátok meg a barátaitokkal.
Legközelebb a Vörös, Fehér és Királykék című könyvről lesz szó. Tartsatok velünk!
2 hét múlva jövünk, addig is dobjál mindent, és kezdj el olvasni.
Sziasztok!
Sziasztok!